Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, az első Zsoltárunk első versét énekeljük el fennállva. Az első Zsoltárunk első verse így kezdődik. Aki nem jár hitlenek tanácsán, és meg nem áll a bűnösök után. A gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Szeretettel köszöntöm mai ige hirdetőnket, Péterfi György Soroksár újterfi lelkipásztort. Kívánjuk életed, de családodra, szolgálataidra, Isten további gazdag áldását. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmaink. Kedden 6:30 összevont férfi FIFA Bibliaóra lesz. Szerda este 7:00 kóruspróbát tartunk. Csütörtökön délelőtt 10:00 gyülekezeti Bibliaóra lesz. 17:00 az óvodás, kisiskolás, alsós és a felső gyerekeink számára is hittanórákat tartunk. Pénteken délután 17:30 Agnus ifjóra lesz. 18:00 Juvenis ifi, 18:30 imaóra lesz. Vasárnap 10:00 ünnepi istentiszteletet tartunk, ma 12:30 a kóruspróbán. Hirdetem a konfirmandusoknak, hogy az első előkészítő alkalom február 19-én jövő héten szombaton lesz 10:00 a gyülekezeti nagyteremben. Másnap, február 20-án, vasárnap, az istentiszteletet követően konfirmandus szülői megbeszélést tartunk itt a templomban majd. Épülő Urkuti templomunkra adakozást hirdettünk. Aki ennek a nemes célnak a megvalósulását átutalással kívánja támogatni, kérjük írja bele a közleménybe, hogy az Urkuti templom építésére szánja az összeget. Köszönünk minden céladományt. Presbitérium megalkotta és elfogadta a 2022-es évi választói névjegyzéket, melyet egyházunk törvénye szerint kitettünk az úrasztalára, 2 heti közszemlére. Ebben azok a testvéreink szerepelnek, akik gyülekezetünk anyagi terheit is hordozták az elmúlt esztendőkben. Kérjük, ellenőrizzük magunkat, hogy szerepelünk a választói névjegyzékben. Derekas énekünk következik, a 168. énekünket keressük elő, és énekeljük végig mind a 4 versszakával.
A mi segítségünk és a mi Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jöjjön, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök élő és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, amelyet Hóseás próféta könyvéből olvasok, a 4. fejezet 1. 6 verséből. Hóseás próféta könyvének 4. fejezetében így olvassuk az 1. 6 verset. Halljátok meg az Úrnak beszédét, Izrael fiai, mert pere van az Úrnak a föld lakóival, mert nincs igazság, és nincsen szeretet, és nincsen Istennek ismerete a földön. Hamisan esküsznek és hazudnak, és gyilkolnak és lopnak, és paráználkodnak, betörnek, és egyik vér a másikat éri. Azért búsul a föld, és elerőtlenül minden, ami azon lakik, a mező vada és az ég madara egyaránt, bizony a tenger halai is elveszítetnek. Mindazáltal senki se perlekedjék, és senki se feddőzzék, hiszen a te néped olyan, mint azok, akik a pappal cívódnak. De elesel nappal, és elesik veled a próféta is éjjel, anyádat is elveszítem. Elvész az én népem, mivel hogy tudomány nélkül való, mivel hogy te megvetetted a tudományt, én is megvetlek téged, hogy papom ne légy. És mivel hogy elfeledkeztél Istened törvényéről, elfeledkezem én is a te fiaidról. Isten áldja meg az ő igéjét, Isten áldja meg az ő igének hirdetését, és adja nekünk a Szentlélek világosságát, hogy megérthessük, szívünkbe vehessük, és élhessünk az ő beszéde által. Kedves testvéreim, így a helyünkön maradva, fennállva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk ezért. Szerető mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által, mindenek előtt dicsőítünk és magasztalunk téged, a te mindenható voltodért, a te szentségedért, a te igazságodért, a te kegyelmedért, azért, hogy rajtad kívül nincs más Isten. Dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy ezt a teremtett világot mind a mai napig gondviselő munkádba tartod. Köszönjük neked egyszülött fiadat, a Jézus Krisztust, akiben megváltottad ezt a világot, ezt a romlott, ellened lázadó világot benne az emberrel együtt. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy szavad van hozzánk, hogy beszéded van velünk. Hálásak vagyunk neked, Urunk, mert már annyiszor megvigasztalt minket a te szavad, annyiszor fölrázott a lelki sekélyből, a közömbösségből, annyiszor megbátorított minket, vagy éppen megintett, mikor mire volt szükségünk. Azért kérünk téged esdve, megvalva, hogy mi gyarló emberek vagyunk, hogy hiával van az életünk a te dicsőségednek, hogy elfeledkezünk a te jó téteményedről, bocsásd meg, Urunk, a mi vétkeinket. Kérünk azonban, hogy a Krisztusért, ahogy énekeltük is, az ő áldozatáért, légy irgalmas hozzánk, bűnösökhöz, és szólj ma is velünk, nekünk, rázd föl minket, Urunk, a közömbösségből. Újítsd meg a mi hívő életünket, taníts bennünket, Urunk, hogy a hit keskeny útján járhassunk. Taníts minket az üdvösség útjára, ha még nem mutattad meg nekünk, nem ismerjük azt az utat, akkor taníts meg minket erre. Urunk, a Krisztusért kérünk, áld meg a te igédet, annak hirdetését, hallgatását, áld meg ezt az órát, védj el minden akadályt, ami ott van a szívünkbe, az elménkbe, hogy a te igédet meghalljuk, bevegyük, befogadjuk. Hallgass meg, Urunk, és áldj meg, kérünk, újra meg újra. Amen. Szeretett testvéreim, az ige hirdetésre készülve énekeljük el a 171. dicséretünk első versét. A 171. dicséretünk első és egyetlen verse, így kezdődik, megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Kedves testvéreim, Isten igéjét két helyről kívánom felolvasni. Az egyik igehely a Lukács evangéliuma 11. fejezetének az 52. verse. Így szól hozzánk ott Jézus. Jaj nektek, törvénytudók, mert elvettétek a tudománynak kulcsát. Ti magatok nem mentek be, és akik be akartak menni, azokat meggátoltátok. A másik igehely a hegyi beszédből való, a Máté evangéliuma 5. fejezetéből, a 14., 15. és 16. versek. Jézus mondja, ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertya tartóba tegyék és fényjék mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Eddig Isten írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, a Soroksár újtelepi református gyülekezetben hétről hétre a Lukács evangéliumát olvassuk és magyarázzuk hosszú idő óta, és őszinte leszek a testvérekhez, az elmúlt vasárnap erről az ige szakaszról szolgáltam, és gondolkodtam a héten, hogy menjünk tovább, kezdjük el a 12. fejezetet. Ha itt elmondom, akkor otthon is el fogom mondani. Végül arra jutottam, hogy ne menjünk tovább. Maradjunk csak a 11. fejezetnek a végén, Lukács evangéliuma 11. fejezetének a végén. Egy nagyon izgalmas és érdekes ige szakasszal találkozhatunk itt. Jézust egy farizeus meghívja az otthonába egy ebédre, és Jézus elmegy. Elmondtam már korábban is, hogy olyan csodálatos, hogy ahova Jézust hívják, oda Jézus elmegy. Hát hívta őt már Jairus is, a zsinagóga feje, hogy jöjjön az Úr, mert az ő lánya beteg, haldoklik, és segítségre van szükség, és Jézus elmegy. Aztán hívta az urat, ugye tudjuk, Bartimeus, Jerikó utcáin koldulva, Dávid fia, könyörülj rajtam, segíts, gyere, és Jézus megy. És aztán a tanítványok is, amikor ott vannak a háborgó tengeren, egy hajóba, és Jézus alszik a hajó végén, akkor Uram, segíts rajtunk, hát elveszünk. Nem törődsz azzal, hogy elveszünk, gyere és segíts. És Jézus megy, mert hívják. És számtalan példát lehetne még mondani, és Isten igéje biztat és bátorít bennünket, hogy igen, hívjuk őt segítségül. Hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Jézust egy farizeus hívta meg az otthonába, hogy együtt ebédeljenek, együtt legyenek, együtt beszélgessenek, együtt gondolkodjanak. Érdekes, hogy itt a 11. fejezetben a Szentlélek nem íratta le, hogy a farizeus milyen szándékkal hívta Jézust. Sok esetben ugye olvasunk arról, hogy kísértsék őt, kelepcébe csalják őt, itt erről nem olvasunk. Jézus elmegy, mert Jézust hívják. Testvérek, ezt nem akarom különösebben ragozni, de nekem azt üzente ez a szituáció, amiről itt olvasunk ennek az egész egységnek az elején, hogy hívjuk Jézust az életünkbe. Olyan nagy szükségünk van rá. Nekem is megvallom, őszintén nagy szükségem van rá. Olyan sok a feszültség az életünkbe, itt van ez a vírus helyzet, járvány már 2 év óta, olyan sok feszültséget teremt a gyülekezeteinkben is, az egyházunkban is. Tartsunk Isten tiszteletet, de ne tartsunk Isten tiszteletet, most ennek nincs itt az ideje, majd ha újra lehet, akkor majd tartunk. Hallottam, hogy barátságok mentek tönkre ezen, aztán itt van ugye most a választás, 50 nap, hallottuk tegnap, 50 nap van a választásig. Micsoda indulatok, micsoda a józanságot nélkülöző magatartás, beszéd, viselkedés. Hívjuk be Jézust az életünkbe. Teremtsen ott rendet a fejünkbe, a lelkünkbe. Hívjuk Jézust, Jézus jönni fog. Hív segítségül engem a nyomorúság idején. És én jövök, és megszabadítalak téged abból a nyomorúságból. Jézus tehát elmegy. Testvérek, hadd menjek tovább. Jézus elmegy ebbe a vendégségbe. És a Lukács evangélium a 11. fejezete arról szól, hogy mi történik ott. Elkezdenek beszélgetni, és Jézus látszólag úgy tűnik, hogy illetlen módon viselkedik. Elmond 3 jajmondást a farizeusok felé. És elmond további 3 jajmondást a törvénytudók felé. Hát illik ilyet? Hát szabad ilyet? Hát ha valaki elhív vendégségbe, akkor nem az a helyén való, hogy illedelmesen viselkedek. Még akkor is, hogyha a vendéglátó olyat mond, amivel én nem értek egyet, vagy én nem így látom. Ráhagyom. Jézus nem ezt teszi. Kedves testvérek, hadd mondjam el, hogy nagyon fontos. Jézus jajmondásai szeretetből fakadó megszólalások voltak. Jézus nem botrányt akart a farizeus házába. Nem azt akarta, hogy ezek a farizeusok a földbe legyenek döngölve, hanem azért mondta el ezeket a jajmondásokat, mert féltő módon szerette ezeket a farizeusokat. Tudjuk, hogy az Isten nem azt akarja, hogy a bűneinkben maradjunk és elveszünk, hanem azt akarja, hogy megtérjünk és életünk legyen. Na ezért mondja Jézus ezeket a jajmondásokat. Egy szülő is, hát a gyerekével sokszor keményen beszél, ilyen jajmondásokat mond, ilyen intő beszédeket tart, nem azért, mert nem szereti abba a pillanatba, hanem azért, mert szereti, és szeretné, hogyha jobb útra térne, megjobbulna, megváltozna, felhagyna azzal, ami nem jó, ami rossz. Kedves testvérek, hadd térjek rá, most csak erre az 52. verse, valójában ezzel készültem, és ezt szeretném elmondani. Még hadd mondjam el bevezetőben azt is, hogy amikor Jézus a farizeusokkal beszél, meg a törvénytudókkal, akkor tulajdonképpen Jézus az egyházzal beszél, ugye? Hiszen a farizeusok meg a törvénytudók az egyház hivatalos vezetői, képviselői voltak. Ők voltak a törvény, a mózesi törvény, a Tóra tanítói. És amikor Jézus ezeket a jajmondásait elmondja, akkor nekem is az jut eszembe, hogy micsoda feddés van az egyház irányába Jézus felől, micsoda feddő beszédet tart az egyház felé Jézus. Testvérek, igen, arra gondoltam, hogy milyen intés a mai keresztény egyházi vezetők számára az, amit itt Jézus elmond. Főleg az európai, mi itt Európában élünk, meg a nyugat-európai, közép-európai egyházi vezetők számára, püspökök, esperesek, gondnokok, lelkipásztorok, presbiterek, testvérek, Jézus ezt nekünk mondja, nekik mondja elsősorban, de majd látni fogjuk, hogy nekünk is. Szeretnék felolvasni egy részletet, nem tudom, hogy a testvérek kezükbe vették-e a múlt héten a Reformátusok lapját, volt egy interjú ebben az újságban, el is fogom mondani majd nem sokára, hogy miért idézem ezt az interjút, a finn képviselő hölgyel, aki korábban Finnország belügyminisztere volt. Megtalálható ez az interjú a református.hu-n. Hittem, azért szóltam, ez az interjúnak a cikke, és ajánlom a testvéreknek a figyelmébe. Az első kérdés és az első válasz egy részét szeretném felolvasni, ha valaki nem találkozott volna ezzel a szöveggel. Többször nyilatkozta, hogy a szexualitásról és házasságról vallott meggyőződése a Biblia értékrendjét követi. Mi indította arra, hogy véleményét a nyilvánosság előtt elmondja? Hiszek Jézus Krisztusban, hiszem, hogy Jézus személyes megváltóm. Egész pályafutásom során nyíltan vállaltam ezt a hitvallást, keresztény meggyőződésemet. 27 éve vagyok parlamenti képviselő. Ez alatt sok vitában vettem részt. Többek között az élet méltóságáról és a házasság intézményének keresztény megközelítéséről szóló vita sorozatban. Meggyőződésem, hogy a házasság egy férfi és egy nő szövetsége. Finnországban és Nyugat-Európában hatalmas vitát kavar ez a kérdéskör. 2 évvel ezelőtt mélységesen megdöbbentett, hogy egyházam, a finn evangélikus egyház bejelentette hivatalos partnerségét a Pride 2019 rendezvénnyel. Töprengeni kezdtem, vajon most jött-e el az idő arra, hogy elhagyjam az egyházamat, ahogy már sokan a barátaim közül megtették. Imádságban megkérdeztem Istentől, mit tegyek. Megértettem, hogy nem most van a süllyedő hajóból való kimenekülés ideje. Sőt, szólnom kell méghozzá olyan hangosan, hogy az emberek, az alvó keresztények felébredjenek. Ha az egyházam olyas valami mellett teszi le a voksát, ami ellentétes a Szentírás tanításával, akkor az írott ige iránti bizalmat ássa alá. Milyen jó érvei vannak. Ez veszedelmes, mert a Bibliában az ember megváltásának üzenete olvasható. És ha az írás nem hiteles, akkor a Jézus Krisztusról szóló igeversek igazsága is megkérdőjeleződik. Kedves testvérek, amikor ezt olvastam, egyfelől megmelengedett a szívem. Hát én is így gondolkozok, meg a feleségem is, meg több hívő, barát, ismerős, testvér, mi ugyanígy hisszük, meg úgy, így tudjuk, ahogy ő mondja. De testvérek, másik oldalon viszont fölmerült bennem a kérdés, pont a felolvasott Jézusi jajmondás kapcsán. Hol vannak az egyházi vezetők? Ezt az interjút, ezeket a gondolatokat nem egy egyházi vezető mondta el. Nem egy püspök. Nem egy lelkipásztor, egy esperes, nem egy gondnok, egy presbiter, hanem egy, bocsánat, hogy így mondom, egy közönséges, hívő keresztény testvérünk. Hol van az egyház? Miért hallgat az egyház? Hát nem az egyház vezetői, a Szentírás képviselői, a Szentírás tanítói, amire ez a hölgy hivatkozik a Szentírásra? Hol vannak? Testvérek, az egyháznak meg kell szólalnia ezekben az ügyekben, hogy képviseljék az Isten igazságát, hogy képviseljék az ige igazságát. Én nem mondom azt, hogy minden héten valamilyen állásfoglalást kellene kiadni, pedig sokszor olyan botrányos dolgok történnek a világban, hogy lehetne, de nem gondolom, hogy kellene minden héten, de bizonyos időszakokban, bizonyos témák kapcsán alkalmakor meg kell szólalni az egyháznak. Hogy mondja Jézus? Az övéinek mondja, nem a világ fiainak. Az ő követőinek mondja, ti vagytok a világ világossága. Nem azért gyújtanak gyertyát, hogy a véka alá rejtsék azt, hanem hogy lássák, hogy világol az a gyertya. Világít, fényszór szét a sötét világban. Kedves testvérek, igen, szükség van arra, hogy az egyház világítson ebben a sötét világban. Azért is szükség van arra, hogy kiálljunk, hogy megmutassuk, hogy mi létezünk, mi vagyunk. Elnézést, hogy ezt mondom, de mi nem egy sóhivatal vagyunk. Vagy egy múzeum. Tudom, hogy vannak sokan, akik azt szeretnék, hogy az egyház az egy ilyen régi, poros, a nagyszüleink, az ükszüleink, az elmúlt századok múzeuma. Meg kell mutatni, hogy mi vagyunk. Mi a világ világossága vagyunk. És azt is meg kell mutatnunk, hogy a sötétséget mi nem vesszük be. Mi ellenállunk, tiltakozunk, nem fogadjuk el azt, ami Isten igével ellentétes. Kedves testvérek, hadd mondjam el azt, hogy pont Jézus hegyi beszédének szavai kapcsán ez nem csak a lelkipásztorok, nem csak a gondnokok, esperesek, püspökök, hanem a, ahogy mondtam, a hívő testvéreknek is a feladata, hogy világítsanak, hogy megvallják a Krisztust, megvallják, hogy a Szentírás Isten igéje, az ő szava, az ő tökéletes szava, ami fölött soha nem jár el az idő. És mi hiszünk az ő szavában, és mi úgy követjük a Krisztust, hogy az ő szavában hiszünk. Mit is mond Jézus ott a missziói parancsban? Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nekik. Amit ő parancsolt, itt van az igébe. Mi ezt tanítjuk magunknak, egymásnak, és ezt követjük. Testvérek, ezt meg kell vallanunk ebben a mai világban, hogy a világ világossága lehessünk. Felolvasott igénkben Jézus azért feddi meg korának törvénytudóit, azt mondja, mert elvettétek a tudomány kulcsát. Elvettétek a tudomány kulcsát, vagyis elzártátok az Isten igéjét az emberek elől. És testvérek, az a nép, amelyik Isten igéje nélkül van, az lelki sötétségben van. És az a nép, amelyik Isten igéje nélkül marad, az erkölcsileg elkezd hanyatlani, zülleni, és végül el fog veszni. Hogy mondta Hóseás próféta? Hóseás 4:6. Elvész az én népem, mivel hogy tudomány nélkül való. Kedves testvérek, a népnek, az embereknek tudományra van szüksége. Az Isten tudományára van szüksége. Tanítani kell erre a tudományra az embereket. Tanítani kell, hogy hogyan juthat üdvösségre, az üdvösség útjára. Egyik kedves lelkipásztor barátom, már nyugdíjas hívő testvérünk, nagyon szeretem őt. Ő mondta, hogy Gyurikám, az üdvösség útját kell tanítani az embereknek. Azt, hogy hogyan juthatnak a mennybe, hogyan nyerhetik meg az Isten kegyelmét. Mélyen egyetértek vele. Vajon hány templomba járó ember tudja azt, hogy elmondani egy másik embernek, hogy te figyelj, tudod, hogy hogy lehetsz te az Istené? Tudod, hogy hogy lehet új életed? Én nem tudok neked új életet adni, de el tudom mondani. Mert átéltem, mert az enyém, mert én is megkaptam, mert nekem is hirdették és elhittem. Vajon hány templomba járó ember tudna elmondani a családjában? A gyülekezetében valaki oda fordul hozzám, hogy ez hangzott el az ige hirdetésben, én ezt nem tudom hova tenni, hogy kell ezt érteni? Én se tudom. Vagy tudom, és el tudom mondani? Kedves testvérek, tanítani kell az embereket az Isten tudományára, arra, hogy hogyan élhetnek Istenfélő, kegyes, áldott, szent életet. Ezt nekem is tanulnom kell. Eszembe jutott, hogy a 17. századi angol puritánok azt mondták, hogy a teológia az Istennek élés tudománya. Ars vivendi Deo. Nem. Ars Deo vivendi, bocsánat. Ars Deo vivendi. Ezt Amézius mondta. A teológia az Istennek élés tudománya. A teológia az nem egy ilyen elvont, elefánt csontoronyba való elméleti dolog, hanem az Istennek élés tudománya, hogyan élhetek Istennek tetsző módon, Isten szerint való módon. Erre tanítani kell az embereket, testvérek, tanítani kell. Na ez az, amit elmulasztottak a farizeusok, meg a törvénytudók. Ezért mondja nekik Jézus, hogy jaj nektek! Elvettétek a tudomány kulcsát, az Isten igéjét elvettétek. Helyette mindenféle emberi rendeléseket, amiket ti találtatok ki, meg az elődeitek, és vallási szokásokat, hagyományokat kreáltatok azokból, azokat nyomjátok a népre. Azokat terhelitek az emberekre. Jaj nektek, ti farizeusok, ti törvénytudók. Jaj nektek, ti hamis tanítók, hamis törvénytudók! Kedves testvérek, azon gondolkodtam, hogy ma, a 21. században kik ezek a hamis törvénytudók? Kik ezek a hamis tanítók? Vannak ilyenek? Ajajaj! Még követőik is vannak az interneten, meg a Facebookon, több ezres. Kik ők? Testvérek, azok a hamis tanítók ma, akik hallgatnak az ige igazságáról, vagy kiforgatják annak értelmét és meghamisítják. Nem kell szó szerint venni a Bibliát. Nem úgy kell érteni, ahogy ott szerepel. Testvérek, valahányszor ezt a gondolatot hallom, nem úgy kell érteni, hogy ott olvassuk, meg ahogy értenénk. Mindig eszembe jut Ádám és Éva. Hát ők tényleg nem értették úgy, ahogy Isten mondta. Ne egyél arról a fáról, mert meg kell halnod. Hát ma is vannak olyanok, akik azt mondják, hogy az egy mese. Az az egész Ádám-Éva történet, az egy kitaláció, egy régi-régi legenda, óhéber mese, nem úgy kell azt érteni. Testvérek, mi lett a következménye annak, hogy Ádám nem úgy értette meg Éva, ahogy Isten mondta nekük? Mi lett annak a következménye? Tudjuk mindnyájan. Kik a hamis tanítók? Testvérek, ma azok a hamis tanítók, akik az Isten elvárásaival szemben, az Istennek akaratával, elvárásaival szemben, a romlott emberi természet vágyait akarják diadalra emelni. És azzal magyarázzák meg a szándékukat, hogy 21. század van, hogy szabadság van, hogy jogom van hozzá. Az Isten elvárásaival szemben az én romlott vágyaimat akarom érvényre juttatni. Hamis tanító. Hamis tanítók, akik a szeretet meg a kereszténység köntösébe bújtatva, ige ellenes, istentelen szokásokat tanítanak nekünk, meg hirdetnek. Azok a mai hamis tanítók, akik üdvösséget ígérnek az embernek Krisztus nélkül, akik üdvösséget ígérnek az embernek újjászületés, megtérés nélkül. Jó ember vagy te, mindegy, hogy kit követsz, miben hiszel, minden érted van, te vagy minden mindenekben, de a Biblia nem ezt írja. A Biblia azt írja, hogy Krisztus által és Krisztusra nézve teremtetett minden. Te is érte vagy teremtve. Téged is érted, tervezettel majd alkotott meg, hogy őt imádjad, hogy őt dicsérjed. Kedves testvérek, a Jézus korabeli törvénytudók külsőleg hűségesen vallották magukat a Szentíráshoz, mégis makacsul megtagadták, hogy elfogadják azt, akiről ezek az írások bizonyságot tesznek. Kiről tesznek bizonyságot a Szentíratok? Ez a 66 könyv. Kiről, testvérek? Mózes Krisztusról írt. Ezt Jézus maga mondja, János evangélium 5. fejezetében Krisztusról írt Mózes. Mózes ismerte a megváltót, személyesen ismerte a megváltót. Testileg nem. De testileg mi se ismerjük Jézust, hiszen ott van a mennybe. Viszont lelki közösségben volt Krisztussal. Mózes, igen. Mint ahogy mi is lelki kapcsolatban vagyunk Krisztussal. Nem fizikai, de lelki kapcsolatban, hit által, hitben. A zsidó levél írja, hogy Mózes Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartotta a Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartotta a Krisztus gyalázatát. Hogy? Hogy értsük ezt? Úgy, hogy ismerte az Urat. Ismerte az Urat. Testvérek, a nagy proféták, Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, kis proféták, Hóseástól elkezdve, mind-mind a Krisztusra mutattak előre. És a nagy szabadítása, a megváltása, az ő megváltását hirdették Izrael népének. Summa summarum, a Szentírás Krisztusról tesz bizonyságot. Krisztust hirdeti a mi számunkra. Róla tanít az ő szabadító munkájáról, a Zsoltárok. Mit mond a nagy Pál apostol? Azt mondja a testvérek 1 Korintus 2.2-ben, hogy mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak, ti közöttetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig a megfeszítetről. Testvérek, Pál apostol városról, városra, faluról, falura ment. Itt van, hogy mi volt az ő szolgálatának a tartalma. A megfeszített Krisztust prédikálta. Krisztusban a mi megváltásunkat hirdette az embereknek. Gyertek ti is a Krisztushoz. Higgyetek abban, hogy bűnbocsánatot szerzett ti néktek az atyánál, az ő golgotai áldozatával. Ebben higgyetek, ez legyen a ti, a te vigasztalásod. Ebben reménykedjél egyedül, ezt ragad meg. Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti közöttetek. Ez ilyen régies fordítás. Szerintem az új fordításban ezt másképp mondja, de értjük, az anyanyelvünkön szól. Szilárdan elhatároztam, én nem akarok másról tudni, csak a Krisztusról és az ő megváltói művéről. 17. 18. században Amerikában, Amerika legnagyobb teológusa, ébredési teológusa és prédikátora volt Jonathan Edwards, azt mondja, hogy a Szentírás Krisztus szerelmes levele a hívőkhöz. Krisztus szerelmes levele. Vajon amikor kézbe vesszük, amikor ha ide jövünk a templomba, a lelkész olvassa, hirdeti az üzenetét, így hallgatjuk, hogy szeret minket az Úr. Szeret minket. Halálosan szeret bennünket. Vagy úgy hallgatjuk, nem kell ez szó szerint. Ó, ezt nem úgy kell érteni. Kedves testvéreim, a törvénytudók nem akarták elfogadni, hogy Jézus a Krisztus, akiről az írások szólnak. Ellenálltak neki. Ráadásul másokat is megakadályoztak abban, hogy mások Krisztushoz menjenek. Ezért mondja Jézus a törvénytudóknak, hogy jaj nektek, ti törvénytudók! Jaj nektek, ti törvénytudók! Mert elvetettétek a tudománynak kulcsát, ti magatok nem mentek be hova? Az Isten országába. Mert Krisztus nélkül nincs Isten országa, testvérek. Az Isten országát Krisztusban, Krisztussal, Krisztus által nyerhetjük meg. Oda nem mehetünk be jó cselekedetekkel, vallásos jó cselekedetekkel, adakozással, adománnyal. Középkori egyház megpróbálkozott ilyen búcsú cédulákkal, akinek a pénze a persejbe topan, annak a lelke a mennybe topan, de Isten nem engedte. Rögtön az reformációval válaszolt rá. Oda csak Krisztussal lehet bejutni. Jaj nektek, ti törvénytudók! Testvérek, arra gondoltam, hogy ha ezek a törvénytudók bűnbánatra jutottak volna, azt kellett volna mondaniuk, hogy jaj nekünk. Jaj nekünk, bűnösöknek, mert elveszünk. Vagy jaj nekünk, Isten, légy irgalmas nékünk bűnösnek, de nem ezt mondták. Nem ezt mondták. Sőt, még inkább megkeményedtek, és folytatták, hogyan vádolhatják őt. Azon is gondolkodtam, testvérek, vajon mi lehetett az oka annak, hogy a korabeli egyház vezetői ellenálltak a Krisztusnak. Miért? Testvérek, Túróczi Zoltán a 20. század egyik legnagyobb magyar prédikátora, evangélikus püspök volt. Van egy kis könyv, az a cím, hogy Pap az ébredés ellen. Hát ez a cím is olyan lelkészként, Pap az ébredés ellen. Micsoda? Hát milyen cím ez? Hát egy pap az Isten munkája ellen van, a lelki ébredés ellen van. Hát milyen pap az olyan? Hogy lehet ez? Miért pap? De hát a Bibliában is találkozunk ilyennel, nem? Jónás próféta. Hát elég furcsa szerzet volt az a Jónás, hogy az Isten elküldi őt, hogy menjen Ninivébe, és prédikáljon az embereknek, hogy tartsanak bűnbánatot, mert 40 nap, és ha nem tartanak bűnbánatot, és nem fordulnak Isten felé, akkor el fognak veszni. És ez a Jónás meg nem megy el Ninivébe, pap az ébredés ellen. Miért nem megy el? Mi tartja őt vissza? Néhány dolgot, ami eszembe jutott, amire én gondoltam. Hát először is azt láttuk, hogy elkezd töprengeni Isten parancsán, ahelyett, hogy rögtön ugrana és menne. Nem vagyunk mi is sokszor ilyenek? Isten megmondja, hogy mit akar, mi meg ott ugye csomagoljuk, meg újra csomagoljuk, meg így értjük, meg úgy, meg elkezdünk meditálni rajta, meg gondolkozni, ahelyett, hogy megtennénk. Aztán ez a Jónás, tudjuk róla, hogy polgári jóléthez szokott ember volt. Na most ebből ki kéne lépni. Mert hát ugye ez egy kényelmetlen és szokatlan szerep, hogy én elmenjek egy pogány nagyvárosba, és ott az Isten akaratát hirdessem. Föl kell adni a megszokott kényelmet. Nem megyek. Inkább itt úgy el vagyok a langyosba. Aztán talán az is az eszébe jutott, hogy hát ez olyan erőn felüli dolog. Hirdetni nekik a megtérést. Istentelen embereknek, pogány embereknek nem fogod senki sem megtérni. Testvérek, ez minket is, engem is állandóan kísért. Hát hirdetjük az igét, de hát ki tér meg? Vagy ki az, aki megújul, vagy odafordul az Úr felé? Nem a te dolgod, meg nem az én dolgom, az az Úr dolga. Te dolgod az, hogy hirdesd az ő akaratát. Aztán még fölírtam azt, hogy, ami nagyon lényeges, nem szerette a niniveieket, nem szerette. Hát ha nem szeretem azt, aki a fele barátom, akkor hogy akarom? Akkor ne is, tényleg ne, jó, ha nem hirdetem neki az igét. Jézus szerette a bűnös embert, Jézus szerette a farizeust, az írástudót. Jézus azt akarta, hogy megtérjen a bűneiből, és éljen. Ezért a jajmondások a törvénytudók felé, jaj nektek, nem töltitek be az Istentől rendelt feladatotokat. Testvérek, ha az egyház és annak vezetői és a hívők nem töltik be az Istentől kapott feladatukat, nem hirdetik a Krisztust, és nem szeretik a fele barátaikat, azt mondja nekünk az Úr akkor, hogy jaj nektek. De nem akarja, hogy elvesszünk. Azt akarja, hogy megtérjünk, és megvalljuk az ő nevét. Az utolsó gondolatot hadd mondjam még el végezetül. Sokszor hallottuk a régi világban, hogy a hit az magánügy. Én ma sokszor ezt újra hallom. Bizonyos politikusok részéről, akik úgy gondolják, hogy az egyház az nagyon nagy befolyás gyakorol itt a magyar társadalomra. A hit az magánügy. Kedves testvérek, tudják mi a legmegdöbbentőbb, hogy olyan politikusok, akik, nem tudom, hogy miért, nem jól látják, hogy az egyház túl nagy befolyás gyakorol a társadalomra, a mi népünkre. Ugyanakkor azt is mondják, hogy félszegen, azért mi is keresztények vagyunk, azt mondják mégis, hogy a hit magánügy. Igen? Hát mit mond a mi Urunk? Azt kell megnézni. Ez nem demokrácia kérdése, hogy a többség eldönti, hogy magánügy, nem magánügy, te hogy gondolod? Mit mond Jézus? Hát mit mond Jézus? Azt mondja, hogy valaki vallást tesz én rólam a mennyei atya előtt, a mennyei atyáról, bocsánat, arról én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. Valaki vallást tesz én rólam az emberek előtt, arról én is az én mennyei atyám előtt, és aki engem megtagad, azt én is meg fogom tagadni az én atyám előtt. Mit mond még Jézus? Annyi mindent mond ezzel kapcsolatban. Tegyetek tanítványokká minden népeket. Magánügy a hit. A Dunamelléki Református Egyház kerület első megválasztott püspöke, Hegedűs Loránt mondta, ez úgy megmaradt bennem. Neki voltak ilyen nagy mondásai, meg ilyen bölcs mondásai, azt mondta, hogy a hit nem magánügy, hanem a legszemélyesebb közügy. A legszemélyesebb közügy. A legszemélyesebb, mert a Krisztussal való kapcsolatunk az egy személyes kapcsolat. De nem tehetem, hogy erről ne szóljak. Hittem, azért szóltam. Nem tehetem, hogy Ezt nem mondjam el másoknak. Különösen annak fényében, hogy az Úr bíztat bennünket arra, hogy tanítsunk másokat, hogy biztassunk, hogy bizonyságot tegyünk másokról. Kedves testvéreim, befejezem, tegyünk bizonyságot a Krisztusról. Hogy mondta a hegyi beszédben Jézus, legyünk a világ világossága, hogy lássák az emberek a mi jó cselekedeteinket. Nem csak a szavainkkal lehet bizonyságot tenni, hanem a jó cselekedeteinkkel is. Mi nem gyűlölködünk. Mi nem ellenségeskedünk. Mi megvalljuk a Krisztust szeretettel. Nem mondom, hogy hadd gyűlölködjön a világ fia, fog, mert úgy is fog. De mi ne tegyük ezt. Mi valljuk meg a Krisztust a szavainkkal és az életünkkel, a viselkedésünkkel, a magatartásunkkal. Ez egy jó bizonyságtétel, és akkor majd nem azt fogja mondani az Úr, hogy jaj nektek ti papok, lelkészek, gondnokok, esperesek, meg gyülekezeti tagok, hanem azt mondja, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám, gyere, és örököld az Isten országát. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, megvalljuk neked bűnbánattal, hogy bizony a mi életünkre, egyén életünkre nézve is érvényes a te jajmondásod, mert hallgattunk rólad, mert némák voltunk akkor, amikor szólnunk kellett, mert kijöttünk a nyugalmunkból, kizökkentünk és indulatosak lettünk, és nem úgy viselkedtünk, ahogy kellett volna. Bocsáss meg, Urunk, ami kis hitűségünket, vagy hitetlenségünket, bocsáss meg, hogy ilyen ingatagok vagyunk, kérünk, hogy újíts meg bennünket, állíts bennünket csata sorba, hogy mint a te jó vitézeid vitézkedjünk ebben a világban, az ige kardját használva, az igazság beszédét használva szeretetben. Urunk, imádkozunk a betegekért, imádkozunk hozzád a gyászolókért, gyógyítsd meg a betegeket testileg és lelkileg is, és vigasztald meg, kérünk a gyászolókat, könyörülj a mi egyházunkon, könyörülj, Urunk, a mi magyar népünkön, amely látod ilyen végletesen megosztott és ellenségeskedés. Urunk, a te kegyelmed, a te jóságod és csodád, hogy még itt vagyunk. Adj megújulást, lelki ébredést a lelkészeinknek, nekünk, a presbitereinknek, a gyülekezetünk vezetőinek, gondnokoknak, espereseknek, az egyházunknak és a mi népünknek, hogy ne ilyen individualista, magunkban bízó életet éljünk, hanem Krisztus követő életet. Köszönjük, hogy meghallgatod az imádságunkat. Jöjj, Úr Jézus, a mi életünkbe, és áldj meg minket, családtagjainkat, szeretteinket. Most azt az imádságot mondjuk, amit tőled tanultunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozást az ige szavaival, Isten szereti a jókedvű adakozókat. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szíveinket és gondolatainkat a Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és a záró énekünket énekeljük el, a 200. dicséretünket valamennyi versével, ezek rövid versszakok. 200. dicséretünk első verse így kezdődik: Ó, maradj kegyelmeddel mi velünk, Jézusunk!